Édesatyánk, olyan csodálatos dolog, hogy nem hiába való dolgokkal telik az időnk. Annyi minden hiába való itt a Földön, még odáig is eljutott a prédikátor, hogy minden hiába való. De köszönjük, hogy nem hiába való. Nem hiába való a beléd vetett hit, a benned eltelő élet, a rád figyelő, a téged követő, a benned megmaradó élet. És köszönjük neked, hogy nem hiába az, amikor szólsz. De kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ne legyen akadálya bennünk, hogy a te kegyelmedből megnyíljon a fülünk, de a szívünk még inkább, a lelkünk rezdüljön és adjon feleletet arra, amit mondasz. Tégy jó talajjá bennünket, Urunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy áldást vegyünk és áldást adjunk. Köszönjük ezt a csendet, köszönjük ezt a helyet, köszönjük a megérkezést, az újakat, köszönjük neked a gyermekeinket, a közöttük folyó szolgálatot, áraszt iránk a te lelkedet, kérünk. Az Úr Jézus drága nevében hisszük, hogy meghallgatsz. Amen. Ha szót fogadtatok, akkor itt van nálatok a Biblia. A kérdések hangzottak erről, hogy hozzátok magatokkal, valakinek a telefonjában van, az is lehet, de azért jobb a kézbe vett Biblia. A telefonban az a zavaró, hogy a telefonban más is bejöhet. A Bibliát kinyitjátok, abból nem jön ki más, csak aki szólni akar. Úgyhogy nyissuk ki a Bibliát, és a Péter második levelét vegyük kézbe. Tegnap elkezdtük, most is halljuk egyben, és aztán majd kiemelek egy részletet, és közben még emlékeztetjük majd magunkat másképpen is. Tehát Péter második levele első fejezetéből az első 11 verset olvasom újra. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mind azzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus országába. És akkor a mai igét olvasom újra. Péter második levele első fejezetének harmadik versét így hangzik. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Az elmúlt napokban, ahogy készültem ide, nem közvetlen volt a készülésem része, de egy megélt tapasztalatom volt, beszélgettem valakivel, aki a feleségével együtt életkora alapján most már a nyugdíjas éveire készül. A feleség szülei külföldön éltek, és talán még élnek most is, és amikor ők nyugdíjba készültek, akkor éppen az a nagy rendszerváltoztató idő volt, amikor bizony az életüket ez nagyon komoly válságba vitte, hiszen összeomlott a gazdaság azon a helyen, ahol éltek, és hónapokon át, hosszú időn át nem kaptak egyáltalán nyugdíjat. És ez a fajta megtapasztalt, megélt hiányszükség, ez olyan mélyen bevésődött a lányok életébe, hogy most, ahogy ő készül a nyugdíjára, teljesen más helyen, egyébként más körülmények között, tele van félelemmel, ezt mondta el a férje, hogy vajon lesz-e nyugdíj, meg egyáltalán hogy fognak ők élni, meg egyáltalán mi történik majd ezután. A férje elmondta nekem, hogy van annyi tartalékuk, hogy ő nem tart ettől, hogy most hogy állapítják meg majd a nyugdíjat, ez milyen mértékű lesz, még van annyi tartalékuk, hogy talán nem mindennapos lesz ennek a problémája, de azért ez megdöbbentő volt. Hívő emberként mondta ezt el, ráadásul ők a gondviselésnek sokféle útját megtapasztalják az életükben, és mégis nem kerül el az embert, még hívő emberként sem az, hogy megjelennek ilyen felhők. Na vajon hogy lesz? Na vajon mi lesz akkor, ha? És talán nektek is van ilyen. Vannak ilyen felhők, amelyek úgy beborítják az eget, hogy mi lesz akkor, ha? Nem mondunk ilyet, de hát gazdasági válság lesz. Van, aki tudja, még tegnap beszélgettünk erről, hogy már sokan a fiatalok azt sem tudják, hogy miért jelent az, hogy leesett a tantusz. Hogy utaztunk együtt, Zsuzsa mesélte, hogy magyarázta az urak, ennek mutatta meg, hogy nekem még van tantuszom, és mit jelentett az, amikor bedobtad, és leesett a tantusz. Ugye tudjátok, mit jelent? Most ez nem életkorvizsgálat, de úgy látszik, hogy mi már ebben a korban vagyunk, lassan, hogy ezeket így emlegetjük fel, de milpengő. Söprött pénz az utcán. Na nem akarok belemenni ebbe, volt már ilyen világ. Szóval nem könnyű ez, és vannak ilyen kérdések. A kérdés oda ér tulajdonképpen, hogy van-e elég rávalóm az életre? És ez a kérdés nagyon mélyen elgondolkoztató. Van-e tartalékom erre az életre? És most persze mindenki hirtelen erre gondol, igen, anyagiakban, mi lesz akkor, ha nyugdíjba megyek, meg egyáltalán mennyi lesz, meg hol leszünk, meg hogy leszünk, ez is benne van, de azért érzitek, és nyilvánvaló itt előttünk, hogy nem önmagában az anyagiakról van szó. De ha beszélnénk erről is, ha megnyitnánk ezt a kérdést, akkor bizonyára nagyon komoly beszélgetés adódna abból. Nagyon sokféle helyzet, élethelyzetből vagyunk itt együtt. Egyikünknek ennyi, annyikunknak annyi, egészen más rávalóink vannak, egészen más hátterünk van. Nem lenne biztos egyszerű mindenkinek őszintén beszélni erről. Akár ezért, akár azért. Valakivel beszélgettem itt, amikor jöttünk, és mondtam talán itt az ima közösség után, hogy fogok erről szólni, hogy miért vagyunk most szárszó nem egy héten át, hanem csak szárszói napokon. Már valaki mondta, hogy kevés lesz ez, Péter. Reméljük, hogy nem lesz kevés, elég lesz ez, de miért vagyunk itt? Mondjuk ki nagyon őszintén. Azért, mert ez a 4 nap annyiba kerül, mint 4 évvel ezelőtt egy egész hét. Legyünk egészen őszinték. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy több napot itt legyünk akár. Mert ez nem olcsó. Megvan az ára. Van-e rávalónk? Ugye ennyire közel valók ezek a kérdések. Mi van a birtokunkban? Miből élünk? Mit tudunk megengedni úgymond magunknak? De a kérdést mégis meg kell fordítanom. Valóban így van ez? ez a kérdés a fókusza az életünknek? Hogy milyen rávalónk van anyagiakban? Hogy mit engedhetünk meg magunknak anyagiakban? Mi a valóság? Mi az igazság? Ezek a napok, ezek bátorító napok. Adjunk hálát értük. Örüljünk neki, nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Én tényleg tele van a szívem ezzel. Remélem, ti is így vagytok, és gondoljuk át ezen a néhány napon, hogy mire törekszünk, hogy mire szánunk, hogy mire igyekszünk. Mert ezek a napok ezt kérdezik tőlünk. De az a jó, hogy nem így áll ez önmagában előttünk. Ahogyan tegnap délután is a bevezetőben mondtam, hogy na jó, megint itt valami ilyenről lesz szó, hogy még többet kéne adni, még többet kéne beleadni, még többet, hogy azt mondtam, mindent bele, ki Istenének átad valamit, az csodaképpen őrzi itt lent. Ugye énekeltünk valami mást, mindent. Mindent bele. De miért? Mert Isten mindent beleadott. Ugye tudod ezt? Isten nem volt olyan Isten, aki visszatartott valamit is. Ő mindent odaadott. Elevenen éle ez a szívembe, a szívembe. Mert hogy arra kapunk bátorítást, hogy úgy igyekezzünk, hogy van rávalónk. Mert nem abból fakad a mi igyekezetünk, ami pusztán bennünk van, amivel mi rendelkezünk, hanem abból a gazdagságból fakad ez, amit Istenben van, és amit Isten ad nekünk. Mert egy gazdag életre hívott meg. Nem a mi lehetőségeink, nem a mi életünk lehetőségeinek tárháza, vagy éppen szegény háza határozza meg azt, hogy mit tudunk beleadni, hanem az, hogy milyen Isten, hogy mit készített elő. És a különbözőségünkben, amiben hát mindenféle értelemben tudnánk erről beszélni, ahogyan érintettem, akár anyagiakban is van, mégis van egy csodálatos egység, ugye ezt tudjátok. A nagy különbözőségeinkben van egy nagy egységünk. Tegnap hallottunk erről. Idézzük fel. Ugyanabban a drága hitben, kegyelemben részesültünk. Ez ugyanaz, higgyétek el, hallottuk tegnap, halljuk ma. Ugyanaz Jézus Krisztus megismerése által, és ez a megismerés ez nem kognitív pusztán, nem értelmi, hanem a vele lét, az együtt lét, a bennünk lét, a benne lét valósága. Ebben ugyanazt kaptuk. Őt magát. És a hit ajándékát is Isten így adta nekünk. Ugyanazt a drága hitet. Ez a hit, ez összeköt vele, és összeköt egymással. És ez a hit értékes, drága, egyenlő mértékű, ahogyan tegnap is hallottuk ezt, egyenlő mértékű. Nincs híja a tiédnek, és nincs híja a másikének. Ha te hitben vagy, akkor te társa vagy, ahogyan hallottuk, és halljuk újra a hitvalló őseinknek, az apostoloknak, a testvéreidnek, az előtted lévő példaképeknek. Te társa vagy, ugyanabban részesültél. Vagyis mielőtt Isten késztetne bennünket, hogy teljes igyekezetet adjatok bele, mindenek előtt lehetőséget adott, kincseket adott, gazdagságot adott, föltöltött, hogy ti ebből tudjatok adni. Összekötötte az életét a miénkkel, és ez nagyon fontos. Húzd alá! Gondoljatok bele, összekötötte az életét a miénkkel. Ez azt is jelenti, hogy minden kincse Istennek, amilyen van, mennyei kincsei, azok rendelkezésre állnak. Minden erő, ami Istené, az rendelkezésre áll. Összekötötte az életünket az erőforrásával, önmagával. az ő isteni hatalma megajándékozott minket. Micsoda mondat ez? Az ő isteni hatalma. Minden szó hangsúlyos. Isteni hatalom, emberi. Isteni hatalom. Dynameos. Ebből van az a általunk, ugye, hát nem éppen arra, amire kellene, néha arra, amire jó, használt dynamis szó is, ismeritek ezt a szót, dinamit. De nem tudjuk ezzel leírni Isten hatalmát nyilván, csak a szót mondjuk ki hasonlóan. Ez az isteni erő, ez a dynameos, ez ajándékozott nekünk. Gondoljatok bele, hogy milyen potenciál van ebben az erőben. Gondoljatok bele, próbáljatok belegondolni. Bárcsak megállnánk és elcsendesednénk, hogy kicsoda Isten, hogy milyen ő, és milyen hatalommal munkálkodik bennem, bennünk, benned. Ugyanazon hit által, hiszen ez a hit, ez olyan, mint egy csatorna, amely összeköt, vagy egy kinyújtott kéz, amely átvesz. Ez a hit. Micsoda rendelkezésre álló erő van itt. Ha végben nézünk a világ hatalmain. A világ hatalmak, a világ hatalom egyik sorban mondott jellemvonásai ezek, hogy potenciálisan milyen szellemi, milyen anyagi, milyen gazdasági, milyen területi, vagy fájdalmasan kimondottan milyen fegyver arzenál áll a hátterébe. Milyen világhatalom, milyen aranyfedezet van mögötte. Ugye, látjátok, és tudjuk, hogy mit jelent ez, és hogy is működik ez, és most erről nem könnyű beszélni. Manapság egyre nehezebb, hiszen a világhatalmi átrendeződés azért sok mindent hoz magával, amiről részben látunk, részben nem látunk még dolgokat. Vajon mit jelent Péter levelének kijelentése valójában a te és az én számomra? Mennyiszer hogyan gondoltunk már Isten hatalmára, erejére? Mire van Istennek? Mire van hatalma Istennek? Ki ő? Az ő megismerése. A benne kapott, a vele megjelenő megismerése az életünk, az örök életünk legfontosabb titka. Engem mindig lenyűgöz, erről szólok sokszor, de talán Tamás volt az, aki még inkább szólt erről a csillagmilliárdok világáról, de lenyűgöz a mikro meg a makrokozmosz világa. A szubatomi részecskéktől a meghatározhatatlan nagyságú világegyetemek. Multiverzumok, nem univerzum, azt se tudjuk már, tudják, hogy miről beszélünk lassan. De hihetetlen dolgokat fedez fel az ember, akár a mikro, akár a makro világ értelmében. Ez engem mindig lenyűgöz, és hogyha a Bibliát olvasom, és erről is már vallást tettem előttetek, akkor újra és újra tükröződik, hogy ott, ahol nagy szükség, nagy kihívás, nagy kérdés előtt álltak a Biblia szereplői, ott mindig a teremtő, hatalmas, dicsőséges Istenre tekintettek. Végig gondolták, hogy hogyan az általuk ismert és működő világ, hogyan és miként működik, és mit jelent. És ennek a fényében eltörpültek, nem csak ők, hanem a gondok is. Hiszen arra tekintettek, aki ezt az egészet teremtette, fenntartja, és aki róla gondot visel. Mert Isten teremtő hatalma, ereje, bölcsessége, lehetőségei mérhetetlen tárháza jelenik meg ilyenkor előttünk. Az a nagyság, az a potencia, ami semmihez sem fogható. Nem véletlenül, hogy Dávid is kimondja, senki sem fogható hozzád. Senki sem fogható hozzád. Ő, aki teremtett és fenntart, és gondot visel. Kicsoda az ember, ha látom az eget. A halandó, hogy gondot viselsz rá. Meg szoktál rendülni ezen? Mert minden egyes lélegzetvételed, minden egyes nap, minden egyes lépésed Isten gondviselő szeretetének a jele, nem magától értetődő. Érdemes beletekinteni gyakrabban a mikroszkópunkba és a távcsövünkbe. Le és fel. Hagyj hozzak egy példát, most megint elétek, és talán nem mondok semmi újat vele, de remélem, hogy mindnyájunkat, titeket is megérint. Tegnap is érintettem ezt a Horváth Eszter nevű fotóst, tényleg lenyűgözi az, amit láthatott meg, amit dokumentált meg, amiről az ember elgondolkozhat. De hát most is van egy másik nagy esemény mögöttünk. Emlékeztek rá, hogy a Hunor program keretében elindult a második magyar űrhajós Kapu Tibor. Az AX4-es misszió tagjaként ott lehetett fent a világűrben. Néhány adat. 16-szor kerülte meg naponta a Földet. 16-szor változott az éjjel és a nappal. Érdekes érzések lehettek ezek ott fönt. Nem ment gyorsan, csak 28 000 km/h sebességgel. Nem volt magasan, és ezt tényleg mondhatnánk, nem túl nagy magasság, 415 km magasságban volt a Föld felett. De amit látott, ahogy látott, meg amiről bizonságot tett, abból hagy hozzak néhány gondolatot ide elétek, engem megállított, meg megérintett, és elgondolkoztatott sok minden tekintetében. Azt mondja, amikor először lenéztem a Földre, rádöbbentem, mennyire egyedül vagyunk. Különleges érzés volt percekkel ezelőtt látni a kis országunkat a világűrből. Elmondott tételesen, hogy mi volt felhő alatt, és nem látta, de látta. Kecskemétet látta, nem tudom, tételesen mondta a helyeket, de gyönyörűséges onnan fentől látni. Később ezt mondta, így fogalmazta, isteni élmény volt részese lenni a Grace űrhajó felbocsátásának, és az azóta eltelt valamennyi nap egy csoda. Beleértve azt is, amikor először megpillantottuk a Földet. És megjegyezte, hogy folyamatosan csodát és izgalmat élt át, bár sok képet látott már korábban, ugye a Földről, de nincs, ami vissza tudna adni azt, mennyire gyönyörű onnan felülről. Milyen fényes, milyen színes a mi bolygónk. Amikor lemegy a nap, minden narancssárga, amikor besötétedik, akkor pedig minden tengerészkék. 90 perc alatt megkerüljük a bolygót, minden 5 percben történik valami, ami korábban nem. Vannak viharok, szelek, felhők, de innen fentről teljesen máshogy néznek ki. 60 kísérletből 25-öt magyarként hajtatott végre. És mi most magyarok ezen keresztül újra esélyt kaptunk arra, hogy belemerüljünk, és csodálkozzunk az univerzum hatalmas voltán. És nagyon beszédes számomra ez a kép is, nem tudom, hátterét, meg kinyomozni sem volt időm. Mivel lőtték föl őket? Grace. Ez a neve az űrhajónak. Miért nem az, hogy Mammon? Vagy mondjatok valami jobbat. Grace. Ugye tudjuk, mit jelent. Kegyelem. És olyan nagyon beszédes volt ez nekem, hogy azért még vannak, én tudom, hogy vannak, a NASA-nál is vannak még keresztény emberek, Amerikában is vannak még keresztény emberek, de fölülnek egy űrhajót, Grace, a kegyelem vitte föl ilyen magasra. Hogy elgondolkoztam ezen, ez így van velünk is. A kegyelem emel föl olyan magasra, hogy másként látod ezt a világot. Hogy felül nézetből nézed azt, amit innen alul nézetből olyan nehéz nézni. Nem csak az eget nehéz nézni, hanem a dolgaidat. Mert nagyon ritkán nézünk föl, lefelé nézünk, elkeseredettek vagyunk, szenvedünk, bajlódunk, és van bajunk, van szenvedésünk, itt a Földön ez a sorsunk. De a kegyelem fölvisz. A kegyelem fölemel. A kegyelem, bocsánat, űrhajójával föl lehet emelkedni olyan magasra, hogy másként látsz, hogy mondja, hogy innen fentről teljesen máshogy néznek ki a dolgok. Ez így van, higgyétek el. A kegyelem nézőpontjából, Isten nézőpontjából, és egy picit most úgy bele gondoltam ebbe, én itt a Földön, hogy furcsán működöm, talán gondolkodom ezzel, hogy hogy bírja ki Isten ezt, ami itt történik. És ez ilyen nagyon általános mondat, higgyétek el, a legszomorúbb azon vagyok, hogy hogy bír ki engem. Tényleg őszintén, ez hogy visel el még engem az én alkotom, hogy ilyen nyomorú, gyarló ember vagyok. És most nem magamat akarom itt gyalázni, hanem én potenciálisan tudom, milyen vagyok. Nem tudom eléggé. De ő pontosan tudja. Összerakod azt a 7,5 milliárd embert így. Hogy lehet ezt elhordozni? És akkor az jutott eszembe, hogy hát ilyen felülnézetből, hát ezt mondja, hogy minden gyönyörűbb. Soha nem gondoltam, hogy ilyen szép. Korábban látott képek soha volt, ilyen gyönyörűséges, fényesen szép. Most ezt nyilván csak átértesen mondom, hogy úgy van fölül Isten, hát nem a világűrben van fölül Isten. De az ön nézőpontja, a kegyelem nézőpontja szerint mégis minden más. Megkérdezték, tőle, talán a miniszterelnök kérdezte egy beszélgetésben már a Kapu Tibortól, hogy látja a háborúkat. Ez egy elég aktuális kérdés. Nem, fölülről nem látszott. De jó lenne. De jó lenne fölemelkedni oda, ahol nem látszanak a háborúk. És ez most nem azt jelenti, hogy oda söpörjük valahova, ami nem látszik, hanem hogy másként látni, mást látni, na nem is maradok tovább ennél, de a kegyelem felvisz. Elvisz ide. És ez a szó az angol nyelve átment, ugye a latin gratis szó, ismeritek ez az eredeti szó, ez átment, ugye az angol nyelv is használja, hogy részt nagyon sok tekintetben másként is vannak itt jogászok, néhányan az egy négyzetméter első jogász most elég nagy szám, hogy a persona non grata, ugye micsoda szép kifejezésben van ez is benne, hogy grácia, vagy gratis, de sokkal jobb jut eszembe. Én olyan Bibliát használhattam konfirmációs korom óta, ami elkísért engem középiskolámba, elhívásomra, még a katonakoromba is, nem itt a messze, itt, ugye, itt voltam nem olyan messze katona, meg a teológiára is. Ez egy grátis Biblia volt. Tudjátok, az mit jelent? Hát, hogy ajándékba kaptuk. A UBS-nek, a Nemzetközi Biblia Társulatnak a kiadásában becsempészték Magyarországra, rizspapíros, gyönyörű, szép nyomott Biblia, mindenki ismeri, vagy sokan ismeritek, olyan nagy drága kincs volt. Én ingyen kaptam. És akkor tanulgattam ezt, hogy ingyen és milyen drága kincs. Grátis. Valaki ezt megfizette. Az ingyen az nem úgy van, hogy én nekem ingyen, egyébként még nincs ára. Dehogy nem. Drága ára van a te életednek is. Drága áron váltottunk meg, ezt hallottuk tegnap, Jézus Krisztusnak a szeplőtelen báránynak a vérén. Nem ezüstön, nem aranyon. Az ő drága vérét adta, az életét adta oda, hogy megváltson, és drága hittel ajándékozott meg téged, és drágaságokkal, gazdag élettel. Mert figyeljétek, az ő isteni hatalma megajándékozott. Megajándékozott minket mind azzal, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis, jól figyelj, semmi híja nincs annak, hogy te a nagybetűs életet éld, a nagybetűs életet éld, és azt az életet, amely kedves Istennek, az Isten félő életet, a kegyes életet, egy picit definiáljuk ezt, egy kis teszt. Ti mit mondanátok, ha valaki megkérdezi, mit jelent az Isten félelem? Lehet jelentkezni, szólni. Isten félelem. Mit jelent ez a szó? Tisztelet, ismeret, kegyelmi való reménység, bizalom, ó, de jó, nagyon jó, nagyon gazdag ez. Hagyjuk egy bibliai definíciót, jó, nem azt mondom, hogy csak ennyi, de csodálatos Zsoltárban van ez nekem, ez nagyon sokat jelent, 147. Zsoltár, ajánlom szeretettel figyelmetekbe, teljes elolvasásra. Nem a lovak erejében gyönyörködik az Úr, ez már elég jó hír, bár tegnap az András mondta, hogy nem vagyunk olyan, mint a lovak. Hol van az András? Idézte a kisfiút. De nem a lovak erejében gyönyörködik, hanem az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Ez már jó hír. Tehát ha én Isten félő vagyok, akkor bennem is gyönyörködik az Úr, ahogyan az ő fiában, Jézusban is gyönyörködött. De itt meghatároz, hogy kik az Isten félők. Na, ki tudja folytatni, Zolin kívül, mert ő tudja. Akkor tessék aláhúzni a Bibliátokban, jó? 147. Zsoltár, 147, majdnem a vége a Zsoltároknak, ott megtaláljátok a vége felé, 11. vers, így hangzik, azokban, akik az ő szeretetében bíznak, ők az Isten fél, figyeljétek, az ő szeretetében bíznak. Nem félnek pusztán, félelem, ez megrendülés. Ez annak a félelme, amikor azt érzed, hogy lenyűgöz valami, amikor megrendülsz vele, mert olyan hatalmas. De közben ebben a hatalomban bízol, mert ez a hatalom szeret. A szerető hatalom, a szerető Isten, akiben akkor vagy Isten félő. És azt mondja, hogy mindent megadott nekünk ahhoz, hogy így éljünk, hogy bízzunk benne, hogy boldog szívvel, szeretetben éljünk, és éljük a nagybetűs életet. Mindenünk megvan, semmi híja nincs. Gyakran mondod mégis, és mondom, hogy nekem ez nem megy. Nincs elég, és akkor elkezdett tételesen sorolni. Ez nincs elég, az nincs elég, az nincs elég, az nincs elég, és végig azt mondod, hogy elég. Ugye? Így is lehet. Ismeritek a másik eléget? Ez is a magyar nyelv gyönyörűsége. Azt mondja az Úr, kinek egy imádkozó embernek, Pálnak, amikor a nagy próbatételek között kéri, Uram, múljon el. Elég neked az én kegyem. Milyen más ez? Mint amikor azt mondta, hogy elég. És azt mondta, elég. Ez mindenre elég. Elég. Igen, elég az, amit ő ad, mert ő hatalommal és dicsőséggel hívott el. Ne mondd azt, hogy nem megy. Mert van rávalód. Vésd a szívedbe Péternek ezt a mondatát, és vésd szívedbe Pálnak a mondatát. Vannak itt, akiket ezzel az igével eskedhettem, én még emlékszem. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindjártunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Nem kell jelentkezni azoknak, akiket így eskedtem, de ők tudják, én is tudom, meg a család is tudja, remélem. De nem csak ők kapták ezt. Akiért odaadta Jézust Isten, hogy ne adna vele együtt mindent. És ez az ajándékozó szeretet, ez nem így van, hogy egyszer odadott, aztán befejezte, hanem ez egyszer s mindenkorra szól, és ez egy folyamat is. Folyamatosan megkaptál, és megkapsz ajándékokat. Minden ajándékot, ami kell az életre, minden ajándékot, ami kell ahhoz, hogy te bízz Istenben. Mindent odadott, és odaad neked Isten Jézussal együtt. Ott a fedezet. Ott van a fedezet Jézus keresztjében, és ott a fedezet Jézus feltámadásában. Ott van az evangélium szíve. Mert az Atya kiapadhatatlan forrása minden jónak. A Fiú a csatornája, és a Szentlélek a szétosztója, ahogy ezt mind személyesen egyen-egyenként mindjárt odaadja. Ezért hát nem mondd azt, hogy nekem nincs elég. Nem mondd azt, hogy nekem már elég. Hanem mondd ki azt, hogy elég. Mert elég nekem az ő kegyelme, mert ez felvitt engem, felemelt olyan magasságba, onnan egészen más távlatból látom magamat, az életet, a problémáimat. A drága hit ezt ragadja meg? Őt? Vele köt össze? És éppen ezért ennek a hitnek ajándékaképpen te is részes vagy. Csodálatosan mondjuk a hedevegi KP-ban, szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelen neki éljek. Azon elgondolkoztam sokszor, hogy hát azért csak nekünk kéne ezt csinálni már, ha már ő mindent odadott, drága vérével minden bűnömért, tökéletesen elegettett, az ördögnek hatalmából megszabadított, úgy megőrizt, hogy az én atyám akaratának egy hajszál sem esett le a fejemről, megerősít, szentelke által az örök élet felül. Na most akkor én jövök már, most akkor erre már én csinálom. És akkor azt mondja, hogy szív szerint kész és hajlandóvá tesz arra, ki a lélek. Még ezt is ő csinálja. Még a készséget is, a késztetést is, a hajlandóságot is, mert nem vagy hajlandó rá, meg én sem vagyok hajlandó rá, sajnos addig és úgy, amíg a lélek el nem indít téged. De a lélek arra indít ma is, és itt jön a készségre való válasz, a késztetésre, hogy ha késztet, akkor menj. Kit küldjek el? Olvastam tegnap Ézsaiást. Kit küldjek el? Küldj el engem. Amikor itt voltunk utoljára, fellélegeztünk. Emlékeztek? A Szentlélek fellélegző üzenete hangzott Ezékiel könyvéből. Ki volt akkor itt? A lélek még a csontokat is föl tudja ruházni hússal, izmokkal, és aztán életre kelti a halottakat. Az a lélek, a Szentlélek, aki eljön hozzánk, ő arra készített és úgy vezérel, hogy mi éljünk szív szerint hajlandó és kész életet, készséget Istennek. Miben valósult meg, és valósul ez meg? Az ő dicsőséges elhívásával, figyeljétek. Az ő Istenen hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az élet és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Dicsőség és méltóság, ez van itt egymás mellett, kiválóság, ez az erő, ez egy érdekes kifejezés itt a görög nyelvben. Olyan módon hívott el, hogy ez nem egy ilyen akármilyen elhívás, hanem a legdicsőségesebb, a saját dicsősége hívott el, és az ő saját dicsőségére hívott el, és ebben az elhívásban az ő megismerése van, az ő megismerése által rendelkezésre áll ez az erő, mert, ahogyan mondtam, az ő megismerése nem azt jelenti, hogy tudok már valamit Jézusról. Az ő megismerése azt jelenti, amit jelent a Bibliában ez a szó, a megismerés, hogy egyé leszek vele. Ádám ismerte Évát, és szült fiat. Ez az egyé válás. Ez a megismerés. Jézusban, Jézussal együtt, minden a miénk, Jézussal együtt nem csak tudunk valamit róla, hanem vele élünk, átélünk, általa élünk, benne élünk, közösségben élünk. És vele közösségben mindent megkaptunk, minden rávalót felszerelést, ami kell az élethez. Igénybe kell venni. Szorgalommal, készséggel, igyekezettel igénybe kell venni. Amit van benne, általa. És erre kell összpontosítani. És nem mással kell foglalkozni, hanem vele kell foglalkozni. És éppen azért, mert van mindenünk, nagyon szépen kérlek benneteket, hogy ezután a hétvége után kevesebbet panaszkodjatok. Nagyon szépen kérlek, fogadjatok szót. Ne azt mondjátok, hogy olyan szegény vagyok, hanem azt mondjátok, hogy milyen gazdagok vagytok. Kérlek, mondjátok el magatoknak, másoknak. Tegnap föltette az András a kérdést, mire vagyunk legbüszkébbek, és úgy vívódott a kegyes keresztény szívünk, hogy büszke, dehogy vagyok én büszke, hálás vagyok. És mondtam egy bibliai konverziót, dicsekszem az Úrban, meg az Úrral. Te szoktál? Mivel dicsekszel? Kivel dicsekszel? Te azt mondja Pál, hogy dicsekedjetek nyugodtan. Nem azt mondta, hogy nem illik a dicsekedés, mert nem illik. Ugye a szerénynek kell lenni, meg a bizonyosnak. A csodát! Ebben a világban dicsekedni kéne az Úrral. Ahelyett, hogy magaddal dicsekednél, meg ahelyett, hogy dicsekednél azzal, amit elértél, meg azzal, amit van, mert az semmivé lesz. De az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké. Ugyanaz, a mennyei kincsek, ugyanazok. Ne azt keressétek, amit ellopnak a tolvajok. Ha ne lehetek úgy, mint Balogh, ökológus professzor, ezt is említettem nektek, lejött Balatonra, nyitva találta az ajtót, föltörve, fölhívta a feleségét, azt mondta, te drágám, képzeld el, minden vackot elvittek, amire semmi szükségünk van. Na, tehát értitek, hogy lehet így is gondolkodni. Mert rájött arra, hogy egyébként írtó kevés kell az életre. A csodának kell az a rengeteg vacak, amit összegyűjtünk. Ha költözöl, tudod. És közben nekünk volt kincskereső táborunk a gyerekeinknek, meg még van. De kedveseim, nem a gyerekeknek szól, az Isten gyerekeknek szól. Az Isten gyerekeinek kincskeresők. Ez nem egy hét. Ez egy életre szóló meghívás. Keresed? Megtalálod? Felismered? Megéled? Ebből a rávalóból finanszírozod? Csinálod? Ez a kérdés most. És hihetetlen dolgokat tudunk elérni, hogyha összeadjuk, amink van. Hihetetlen dolgokat. Hatalmas dolgokat visz végbe köztünk az Isten, ha mindannyian a magunkét oda tesszük. Ezért hát ne panaszkodj, hanem dicsekedj. Ne arról gondolkozz, hogy jaj, milyen szegény vagy, hanem arról beszélj, jaj, milyen gazdag vagy. És vajon azon panaszkodj egy kicsit, de nem kell, csak gyógyulj meg, vidd az Úr elé, hogy Uram, ennyi mindent már kaptam, de mit adtam ebből át? Mert ez egy komoly kérdés. Itt már rengeteg van, de még tennivaló is, amit nem tettem meg. Szoktam rajzolni, bár nem tudok, de ennyit tudok én is. Hogy néha keresztények olyanok vagyunk, mint akiknek ekkora a feje, így ezt most el tudjátok képzelni, és ekkora a teste meg a kis keze lába. Egy kicsit ugyan billenős állapotban vagyunk, mert nagyon nem lehet közlekedni. Mindent tudunk, de közben sehova nem megyünk, meg semmit nem teszünk. Az egészséges test, az hát nem így néz ki, mint az enyém, de próbálom. Tehát fej, megfelelő méret, kéz, kar, láb, minden, ami úgy működik, ahogyan a fej vezérli. Krisztus a fej, nem mi. És ő vezérli a népét, a testét, a tagokat, téged, engem. És hogyha a Krisztus testben mi a helyünkön vagyunk, akkor helyén lesz minden. Az Isten hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az élet és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el. Hát ezt a dicsőséges elhívást, ezt erősítsétek meg. Emlékeztek? Halljuk, olvassuk, olvastuk, olvashatjátok, még énekelhetjük is, testvéreim. hogy volt a szöveg, mert testvéreim, ha ti... Nem, most az énekre, vagy a bibliai idére, 10-11. Vers lehet lapozni a Bibliában, mi van ott? Mert tehát testvéreim, ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még inkább megerősíteni a ti elhivatásotokat és a ti kiválasztásotokat. Aztán mi jön ebből, azt most nem mondom, de majd fogjuk hallani. Hát ezt erősítsük meg, erre hívott el az Úr. Köszönöm a figyelmeteket. Egy pillanatra elcsendesedünk, egy rövid imádsággal, és aztán mondjuk tovább, hogy hogyan. Gazdag Isten, olyan egyszerű ez a két szó egymás mellett, de mi annyira nem értjük még. Nem értjük ezt, hogy minden a tiéd. És még az sem igazán, hogy mi is a tiéd vagyunk. De ennek olyan távlata, olyan magassága és olyan mélysége, szélessége és hosszúsága van, hogy az emberi élet, de az örökké valóság is kevés ahhoz, hogy ez kimerüljön. Köszönjük mégis, hogy hallunk, mégis értünk, mégis megtapasztalhatunk ebből. Kérünk, hogy szenteld, áld meg ezeket az együttléteinket, és fedeztesd fel velünk önmagadban a kincseidet. Hagy legyünk mi valóban nem csak kincskeresők, hanem meggazdagított szívű gazdag emberek, akik tudnak miből élni, miből adni, biztonságban és reménységben lenni. Az Úr Jézus drága nevében kérjük, hogy lelkeddel vezess erre. Amen. A délötökben az a lehetőségünk, és majd erről mi Krisztina részletesebben is szól, hogy együtt legyünk egy kisebb, beszélgetős, interaktívabb formában. De mielőtt elmennénk, most arra vezetett Isten bennünket, és ezt tegnap is már elkezdtük gyakorolni, hogy elgondolkozzunk néhány kérdésen. Hol folyik el a pénzed? Most ezt én nem elemzem, jó is, mindenki magába gondol ebből a szociál, ebből, amit gondol. A másik kérdés, elmondom a kérdéseket, és utána lehet így emészgetni csöndben. Hol folyik el az erőd? Jó, tovább lépünk most. A következő kérdés, hogy ha lenne egy 10-es skála, erre egyszerűbb bizonyos értelemben válaszolni, de majd ezt is tovább visszük. 10-es skálán hol helyeznéd el, mennyire vagy tisztában a lelki kincseiddel, rávalóiddal?